Hagyjad az Úristenre, te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te vagy a mi örömünknek és békességünknek minden forrása, Úr Jézus, és szeretnénk téged ezért magasztalni, hogy aki te benned van, az benne van magában az életben, az el nem múló békességben. Sorunk, nincs is ennél fontosabb dolog, mint hogy most is a te szent ígéd által egyre jobban veled tudjunk közösségbe lenni. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, mert csak a mai napon is annyi mindenhez értünk közel, annyi mindenhez jutottunk közelebb, lehet, hogy épp a betegséghez, vagy gondokhoz, feszültségekhez. Úrunk, milyen nagy dolog az, hogy te bíztatsz bennünket, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog ti hozzátok. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy amikor te hozzád közeledünk, ezt élő reménységgel tehetjük meg, mert azokkal a szavakkal hívsz bennünket önmagadhoz, hogy tudod a mi dolgainkat, mert jelen vagy a minden napjainkban, és tudod, ismered, hordozod mindazt, ami a mi életünknek terhe, öröme, bánata, kihívása. Úrunk, magasztalunk téged, azért, hogy örömmel hordozhatjuk még a terheinket is, mert nyitott ajtót adtál nekünk, a kegyelem nyitott ajtaját, és az a nyitott ajtó a mennyben most is nyitva vár ránk, hogy bemehessünk Szentlélek által imádságba, oda, abba a dicsőségbe, ahol a mennyei karok magasztalnak, és imádnak téged, Urunk. Szenteld meg ajkunkat, hogy imádhassunk, nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadhassunk, és munkálkodj az életünkbe, Urunk, hogy ez az Isten tisztelet az élet Isten tiszteletévé lehessen minnyájunkba. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, hogy légy közöttünk, ajándékozz meg bennünket élő igével, amely szent lelked által válhat élővé és hatóvá. S kérünk, Urunk, hogy erősíts meg, gyógyíts meg, bátoríts meg a jóra, és bátortalanítsd meg lelkünket a rosszra. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni a mai napra szóló új szövetség ige szakaszból, János evangéliumának 11. részéből, a 33. verssel kezdődőleg az 57. versig, így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj, és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a fülpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem jár többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomba megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Kedves testvérek, úgy kezdődik ez a rövid ige szakasz a 33. versnél, amikor Jézus látta, hogy Mária sír, s a vele jött zsidók is sírnak megrendült lelkében. Kedves testvérek, síró embert senki nem szeret szemlélni, látni. Nem egy kellemes dolog, amikor az embernek a lelkébe fájdalmak feltárulnak, amikor valaki nagy veszteségeken megy keresztül. Ha választani lehet egy nevető, mosolygós, életvidám ember és egy síró, felzaklatott lelki állapotú ember között, a mai világ fiai inkább a nyerőt választják, magyarul azt, aki vidámabb, aki jobban benne van ebbe a boldog földi életbe, mert hiszen éppen elég bajunk van, hát kerüljük a szenvedést, kerüljük a nyomorúságot, kerüljük a fájdalmakat, és ezzel együtt kerüljük a szenvedőt magát. Kedves testvérek, Jézus nem kerüli el a szenvedőt. Olyan jó dolog látni, hogy ő oda megy, ahol a legnagyobb próbatételben vannak. Halott van a háznál. Kedves testvérek, van ennél nagyobb fájdalom? Gondoljunk csak bele a mi otthonaink nagy fájdalmaiba. Gondoljunk csak bele azokba a fájdalmakba, amikor elveszítjük szeretteinket, hogy milyen nagy fájdalom az, amikor többé nincsen. Már nincs ott az otthonunkba, már nincs ott abba a szeretett hajlékba. Milyen nagy fájdalom és hiány. Kedves testvérek, hiány állapot áll be az életünkbe, amit senki nem fog tudni, senki ember fia betölteni. És Jézus éppen ezért megy Máriához és Mártához, éppen ezért kell útra, hogy elmenjen Betániába, mert Jézus tudja, hogy ezek a testvérek miben vannak, hiány állapotban. És kedves testvérek, minden egyes Isten tiszteletre, Isten az ő szent lelkével és igéjével éppen azért jön mi közénk, mert tudja, hogy hiány állapotból jövünk ide a templomba. És nem kell ahhoz valakinek meghalnia, hogy élő halottként hordozzuk a szívünkbe azokat, akik megbántanak, akik elhagynak, akik szeretetlenek, akik fájdalmat okoznak. És kedves testvérek, Isten az ő igéje által minden hiány állapotunkra gyógyírt, annak helyére életet, elevenséget akar hozni. Az Úr Jézus nem riad meg a haláltól. Éppen azért jön, hogy azt magára vegye, hogy azzal megvívja a végső küzdelmet, és hogy a halál helyett felragyogtassa az örök életet, ami többé nem csak lehetőség lesz, nem csak egy élő reménység, hanem valóság. Annak idején még gimnazista voltam, és lehetőségem nyílt arra, hogy Hollandiába, Utrechtbe részt vehettem egy világmissziós konferencián. Szabó Dánielnek köszönhettem ezt, ő volt az, aki ebben az ügyben támogatott, és kedves testvérek, nagy dolog volt ez, mert hiszen én soha nem voltam távol a családomtól. És a testvér gyülekezetből, a kis családból voltak fiatalok, akikkel együtt utaztunk Miskolcról, és a tiszai pályaudvaron édesanyámtól megkérdezték ezek a fiatalok, Ilonka néni, van örök élete? Akkor ne tessék aggódni. Ilonka az Úr Jézus kezébe van? Igen. Akkor jó kezekbe van. Ne tessék izgulni. És így indultunk el, így váltunk el. És kedves testvérek, ez az, aminek nem adunk elég teret az életünkbe, hogy átgondoljuk, hogy hogyan gondolkodunk mi az életről és a halálról. Hát valami végletesen. Fájdalom, elmúlás, élet nélkül. Hogy is van ez? Azoknál, akik hiszik a feltámadást, akik hisznek a feltámadott Krisztusban. Elmúló földi élet, fájdalmak, szenvedések, halál, amelyen át örök életbe emel az Atya. Kedves testvérek, nem lehet a halálra úgy tekinteni, mint valami tragédiára. Ez egy fájdalmas állapot, amin, mint összetörettetésen keresztül kell, hogy menjen a mi testünk, a mi egész valónk. De az Úr Jézus legyőzte a halál túlerejét, s ahogyan Jobbnál azt mondta a mennyei Atya, hogy a lelkét nem engedem, a lelkét nem adom. Ugyanígy van a halál összetörettetésében is. A bűn zsoldja a halál, a test a halálban elnyeri a fizetségét, a jutalmát. De azt mondja az Úr Jézus, hogy nyitott ajtót adtam te neked, és ezen az ajtón, aki bement itt a földön, amikor a halál ajtaja feltárul, kedves testvérek, akkor nem egy drámai helyzet veszi kezdetét, hanem maga az élet. Mert az ajtóban maga a feltámadott vár, mireánk. Soha ne feledjük, Jézus azt mondja a jelenések könyvébe, hogy ne félj, íme halott voltam, de élek örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Nem a sátán kezébe van, nem kiszámíthatatlan embereknek a kezébe van, ami Urunk Jézus Krisztusnak a kezében van, aki úgy szeretett minket, hogy az életét is odaadta értünk, hogy meggazdagodjunk, hogy bőségben éljünk már itt a földön. Éppen ezért, amikor az Úr Jézus látja Máriát és Mártát, ahogyan sírnak, és ahogyan meglátja, hogy a Jeruzsálemből kijövő küldöttség is, akik azért küldettek ki, hogy ezt a két asszonyt, aki gyászol, megvigasztalják, mindezeket az Úr Jézus maga körül sírni látja, akkor azt halljuk, hogy Jézusnak a lelke háborgott, megrendült és sírásra fakadt. Miért is rendült meg az Úr Jézus lelke? Hát azért, kedves testvérek, mert ott van a feltámadás és az élet, és ezt senki nem látja. Senki nem látja. Sírnak, mert nincsenek tudatába, hogy ott van a feltámadás és az élet. Milyen nagy fájdalom ez az Úrnak, amikor hirdeti nekünk az igéjét, tanít bennünket, és mégis a hétköznapokba úgy csinálunk, mintha nem is létezne. Milyen nagy fájdalom ez az Istennek. Kedves testvére, ki a bölcs építő mester, aki tud az élet uráról, aki megismerte az Isten beszédét, és annak minden egyes dolgát beépíti az életébe. És amikor el kell, hogy engedjünk valakit, akkor, kedves testvérek, engednie kell a szívünknek. Úgy engedjük el, hogy Jézus kezébe engedjük el, és megvigasztal bennünket az Úr, mert jó kezekben lesz. Nagy fájdalom, nagy félelem és nagy sírás van ott, ahol nem ismerik fel, hogy van feltámadás és élet. Aztán, amikor azt látjuk, hogy a küldöttek, akiket a nagy tanács a Sanhedrin küldött ki vigasztaló közösségként, mondhatjuk azt, hogy vigasztaló szolgálatra gyászoló családhoz, azt mondják, látva a könnyező síró Jézust, ahol Jézus felvállalja a maga valóságos emberi mi voltát, azt mondják, hogy mennyire szerette Lázárt. Azt hiszik, hogy Jézus azért jött, hogy gyászoljon. Nem. Jézus azért jött, hogy Lázárt feltámassza. Ugye milyen nagy különbség? Elmegyünk, meglátogatjuk egymást. Megkérdezzük egymástól, hogy hogyan vagyunk. Megpróbálunk odaállni családon belül is, vagy gyülekezetben, hogyha erről feltéve tudunk, hogy melyikünknek milyen próbatétele, fájdalma van, és amikor testvéri módon együtt vagyunk, vajon azért vagyunk együtt, hogy együtt sírjunk, vagy azért, hogy Jézushoz vezessük a bátortalant, a félelmes szívűt, a gyászolót. Kedves testvérek, nekünk, akik ismerjük az élet urát, nekünk küldetésünk van. Nekünk nem csak együtt kell tudni sírni a sírókkal, és együtt örvendezni az örvendezőkkel, amelyre az ige int bennünket, hanem nekünk tudnunk kell az élet forrásához vezetni a fájdalmakat hordozót, hogy felnézhessen az élet urára, és megláthassa annak dicsőségét. Az Úr Jézus megkérdezi, hová tettétek. Megmutatják, elvezetik őt oda, minden részletet feltárnak előtte. És aztán az Úr Jézus azt mondja, vegyétek el a követ, hengerítsétek el, s a feltámadás és az élet meg fogja vívni a harcot a halállal. Ennyit kér tőlünk a mi élő Istenünk. Nyisd meg a szívedet, nyisd meg a lelkedet, s az élet ura meg fogja vívni a küzdelmet azzal, ami a lelkedben van. Legyen az gyász, fájdalom, bűn, neheztelés, bármi legyen a szívünkbe. Csak ennyit kér az Úr, hengerítsd el a követ. Mert kedves testvérek, sokszor a szívünk is olyan, mint egy sír. Mennyi mindent el tudunk temetni a lelkünkbe, mint egy nagy temető. S ahogy telnek az évek, egyre több minden oda kerül, vágyak, tervek, nem tudtak megvalósulni, hamvába elhaltak, aztán ott van sok arc, ott van sok elfojtott indulat, harag, nem igazán tudtunk velük mit kezdeni, s ment a szívünknek a hátsó kamráiba, mint a sírkertben, ahol a nagy követ ráhengerítették a sírboltra, s mögötte ott volt egy egész családnak a temetkezési helye. Sokszor ilyen a mi szívünk is, sírkamra. S Jézus ennyit kér, hengerítsd el a követ a szívedről. És tudjuk, hogy még ebben is segít az Úr, mert hiszen amikor az Úr Jézust is eltemetik, ő is oda kerül a halottaknak a helyére, Arimátiai Józsefnek a sziklasírboltjába, akkor kedves testvérek, tudjuk, hogy a korabeli hatóságnak eszébe jutott, hogy ez a csaló, mert így hívták az Úr Jézust, hogy ez a csaló mit mondott még előzőleg, hogy harmadnap fel fog támadni. És ezért engedélyt kértek arra, hogy lezárva a sírt lepecsételjék, és őrséggel őriztessék. És kedves testvérek, hiába őrizték, az élők olyanná váltak, mint a holtak, a holt pedig, akiről megbizonyosodtak, hogy valójában meghalt, mert még az oldalát is keresztül döfték Jézusnak, élővé lett. Őrségváltás történt, és a földrengés következtében a kő bizony elhengerült. És az asszonyok, amikor jönnek húsvét hajnalába, s tele vannak aggodalommal, hogy vajon ki fog majd nekik segíteni, de azt a nagy követ el tudják hengeríteni. Isten ezt is megteszi. De itt Jézus kéri őket, hengerítsétek el a követ, és minket is kér valahányszor közeledünk az Úrhoz, valahányszor elcsendesedünk imádságra, vagy meg akarjuk nyitni a mi belső emberünket az Isten igéje számára, vagy eljövünk a templomba, vagy bármely igei alkalomra. Kedves testvérek, Isten ezt kéri tőlünk, hengerítsd el a követ, a bűn nagy kövét a szívedről, és a feltámadás és az élet Jézus Krisztus meg fogja vívni a küzdelmet. Mindazzal a fájdalommal, mindazzal a próbatétellel, ami a lelkedben van. És azt kell, hogy mondjuk itt, hogy Istennek legyen hála, hogy nem vagyunk elfelejtve, hogy Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint az élő halottak. Ő azt akarja, hogy valóban, valósággal, élettel legyünk betöltekezve, és hogy a lelkünkben is élő valóságként ott legyen Jézus Krisztus. Mi nem lehetünk olyanok, mint a korabeli farizeusok, kedves testvérek. Jézus azt mondta rájuk, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívülről hófehér, patyolattiszta, belül pedig telve rothadással. Elgondolkodhatunk, hogy a reformáció 500. évfordulójának az esztendejében vajon Isten előtt nem ez lenne kedves, ha ez hirdettetne mindenütt a szószékekről, végre hengerítsétek el a köveket, ne gördítsétek a köveket a lelkek elé, ne zárjátok le a megoldatlan problémákat, ne őrizzétek a bűnöket, hanem gördítsétek el a lelkek elől és a ti szívetek elől is azokat a hatalmas köveket, hogy az élet ura meg tudjon küzdeni azzal, ami a lelkekben van, ami a gyülekezetekben van, ami ebben a világban van. És ez egy örömhír, hogy Jézus nem mond le rólunk, hanem meg akar küzdeni a gonosszal ma is, és ebben a harcunkban is győzelemre szeretne bennünket vezetni. Márta, így szól az Úr Jézushoz, Uram, negyed napos már szaga van. Amit kérsz, tiszteletbe tartjuk, de nagy kérés az, amit te most kérsz tőlünk, mert hát ez már lehetetlen. Tehát a korabeli emberek úgy tartották nyilván, hogy még a harmadik nap még az egy olyan lehetőség, ameddig még egy tetszhalott állapotból valaki visszatérhetett, volt erre precedens, de a negyedik napot már a folyamatok annyira elindulnak, hogy a test elkezd lebomlani azon a forró égővi éghajlaton, és meg is nevezik, hogy szaga van. Itt már nincs mit tenni. Ez a folyamat már elindult, senki nem állíthatja meg. Dehogy nem. Jézus. Mennyi minden van az életünkben, amiről lemondunk, és azt mondjuk, hogy már elveszett, már oda van, már nem lesz belőle semmi, és ezért nem tesszük még az Úr Jézus kezei közé sem, mert emberileg nézve úgy is lehetetlen. És akkor Ábrahámnak és Sárának megszületett volna Izsák. Nem hinném. Zakariás papnak és Erzsébetnek lett volna öröme Keresztelő Jánosban? Vajon ha Mária nem tudta volna kimondani, hogy Uram, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te beszéded szerint, a te ígéreted szerint. Hitben járni azt jelenti, hogy leteszem az Úr kezébe, hogy lehetséges vagy nem, majd ő eldönti ügyemet. De ne én döntsek az Isten helyett, hogy lehetetlen. Ez már elindult, ebből már nem lesz semmi. Hányszor milyen könnyen lemondunk emberekről, lehetőségekről, alkalmakról, pedig Isten kezében ott van az élet lehetősége. És azt mondja az ige, az Úr javamra dönti el ügyemet. Jézus csak ennyit mond neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Az Ószövetségben is több alkalommal visszatér az Isten dicsőségének a látása, illetve a vágy, hogy az Isten dicsőségét meglássák. Hát Mózesnek ez volt a vágyai, ne továbbja, Uram, mutasd meg a te orcádat, mutasd meg a te dicsőségedet. Ez azt jelenti, hogy hadd tapasztaljuk meg az élő Istent. Elmondtad, hogy mi a neved. De hogy tudjuk meg, hogy te ki vagy, hogy te milyen vagy? És az Úr Jézus itt felajánlja, higgyél, bízzál, és meg fogod tapasztalni, hogy kicsoda az Isten. Kedves testvérek, a hitugrását mindannyiunknak meg kell tennünk. Olyan ez, mint amikor valaki a fényes folyosóról be kell, hogy nyisson egy sötét szobába, és bizony, amikor a világosságról, a fényről belépünk egy sötét szobába, akkor is, hogyha ismerjük a szobát, a berendezési tárgyait, bizony nagyon könnyen neki mehetünk bárminek, mert hiszen a sötétben nem tudunk jól tájékozódni. Különösképp, ha elvakított a kinti fény. Nyáron hányszor átélhettük, amikor kintről hirtelen bementünk a lakásba, ahol éppen sötét volt, mert óva igyekeztük a nap melegét kizárni, és alig tudja az ember a látását visszanyerni a sötétben újból, hogy fel tudja ismerni, hogy hol vannak a tárgyak, a bútorok. A hitugrása az, amit Isten sokszor kér tőlünk, de kéri, és azért kéri, hogy megtapasztalhassuk az Isten dicsőségét, az Isten jelenlétét, mert ő ott van a sötét szobába. Ő fogja a kezünket, és mint amikor a vakokat vezetik végig, akik nem látnak, átvezetik őket a zebrán, megkérdezik tőlük, hogy hova szeretnének eljutni a buszmegállóig, és vannak rendes emberek, akik elvezetik őket a célig. Isten is így akar bennünket vezérelni, célba juttatni, érkeztetni, úgyhogy közben megtapasztaljuk és meglássuk az ő csodálatos valóságát. Ebből a történetből látjuk, hogy Jézus hálát ad az atyának, mert az atya és a fiú olyan szinten vannak egy akaraton, kedves testvérek, hogy az atya megadja Jézusnak a kérését, és Lázár életre kell, és kijön a sírboltból, és Jézus csak annyit mond, hogy Lázár, jöjj ki! Nekünk is ennyit szeretne mondani, a nevünkön szeretne hívni, és azt szeretné, hogyha most kijönnénk az ige fényére, oda mennénk, ahol ő van, a vele való közösségben, az ő igéje köré. Kedves testvérek, az, aki eddig lemondott önmagáról, aki halott volt, akinek nem voltak életjelei, most életjeleket produkál, mert Jézus életre hívta. De nagy dolog, amikor tudunk életjeleket adni, és most itt nem a fizikális életjelekre gondolok, hanem milyen nagy öröm, mikor a gyermekünk elkezd imádkozni. Életjel. Tud beszélgetni az Istennel. Milyen nagy dolog az, amikor valaki meg tudja osztani a bizonyság tételét. Megtapasztalta az Urat. Életjel. Annyi sok életjelet kéne, hogy adjunk, kedves testvérek, ebbe a halál sivatagába, mert abba élünk itt ebben a látható világban. Síralom völgyének nevezi még a Zsoltárok könyve is. Életjeleket vár tőlünk az Isten, a bizonyságtételnek, a feltámadásnak, az életnek, Isten igéjének az életjeleit. Vannak-e életjeleink, akit az Úr már itt feltámasztott, az életjeleket ad? Mi sokszor a legnagyobb fájdalmunk, amikor nem kapunk és nem látunk életjeleket, s rádöbbenünk, hogy itt még halál van, itt még élettelenség van. Hát, kedves testvérek, szó szerint azon fog a nagy tanácsa a Sanhedrin elgondolkodni, hogy Jézus nagyon sok jelt tesz. Ez a legnagyobb problémájuk. Jézus sok jelt tesz. Sokan hisznek benne. Ez is probléma. És kedves testvérek, az a nagy dilemma, hogy mit tegyünk. Mit tegyünk Jézussal? Eljutnak ehhez a nagy kérdéshez? Hát bizony minden embernek el kéne jutni idáig, hogy mit tegyek Jézussal az életembe. Kövessem, tagadjam, elhiggyem a beszédét. A legfélelmetesebb az az állapot, kedves testvérek, amiről a Jelenések könyvébe szól az Úr, hogy az a neved pedig, hogy élsz, pedig halott vagy. Amikor még ismerjük is Jézust, talán még konfirmáltunk is, és mégse tudunk életjeleket adni, mert még nem él bennünk a Krisztus. És ez a nagy tanács, kedves testvérek, mind ilyen vallásos emberekből állt, rendkívüli bölcs és tudós emberekből, előkelőkből. Ők voltak a népnek a krémje, a népet képviselték, tórajogászok, főpapi nemesek, írástudók, farizeusok. Mindenki térdet és fejet hajtott előttük. S Jézus látja, hogy mi van a szívükbe. Halál, halálos állapot. S éppen ezért nem látják, nem látták meg Lázár sírjánál sem, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy ő a feltámadás és az élet. És amikor egybe hívják a nagy tanácsnak a gyűlését, akkor sem ismerik fel, úgy, ahogy kéne, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Kajafásnak viszont Isten kegyelme látást ad, prófétál. Milyen csodálatos dolog, hogy annak ellenére használja Isten Kajafást, hogy nem átadott életű ember. Használja őt az Isten. És prófétálást mond, és azt mondja, hogy ti semmit nem tudtok, jobb, ha egyetlen egy ember hal meg az egész népért. Minthogy az egész nép elvesszen, hogy elveszítsük a népet is, meg a helyet is, meg sorolhatná, hogy a fizetésünket is, meg a befolyásunkat is. Ettől féltek, kedves testvérek. Hát nem változhat meg a mi szép életünk, amiért mi annyit lobbiztunk, amiért mi Rómának annyit könyörögtünk, annyit csúsztunk, térdepeltünk előttük, és most ezt mind dobjuk el magunktól, mert Jézus jeleket tesz, mert Jézus igéje megítél. Sokkal jobban tették volna, ha minden befolyásukról lemondtak volna, kedves testvérek, mert nincs annál nagyobb ítélet, mint amikor valaki hallja, látja Jézust, és mégis úgy dönt, hogy vesszen el. Nagyon sokan élnek a mai társadalmakba, generációkba is, akik úgy döntenek, hogy nem kell Jézus. Csak ki az, aki végigmegy velük az úton? Milyen csodálatos Ézsaiás próféta könyvében, amikor arról van szó, hogy hordozza a mi életünket, a mi terheinket, őszkorotokig én ugyanaz maradok, én hordoztalak, én mentelek meg, születésetek óta hordozlak titeket. Isten nem kérdezi azt, hogy hiszünk-e benne, nem kérdezi azt, hogy komolyan veszük-e az ígéjét, csak tud a mi dolgainkról, emeli, hordozza megterhelt életünket. És kedves testvérek, eljön az a pont, amikor majd leteszi ezt az életet, mérlegre teszi, és megméri, hogy mi van benne. Ezért könyörögjünk Istenhez, hogy vegyük komolyan nagyon az ő igéjét, sokkal komolyabban, mint tegnap, meg tegnap előtt, mert az idő közeledik. Nap mint nap egyre kevesebb a perc és az óra az életünkbe, és egyszer majd mi rólunk is viszik a hírt, hogy már nincs. S ott lesz a nagy hiány, bizony hiány, állapot lép be minden elhaló élet után. De vajon meghallottuk-e életünkbe a Lázárhoz intézett szózatot? Jöjj ki! Jöjj ki! Máriának és Mártának is szólt ez az örömhír. Az asszony testvérek így osztják meg egymás között Jézus érkezésének a hírét. Jöjj, mert a Mester jelen van, és hív téged. Nem csak egyszerűen ott volt Jézus, hanem jelen volt. Jelen van az Isten tiszteleteken, jelen van akkor is, mikor kinevetjük őt, jelen van akkor is, amikor viccelődünk vele, jelen van akkor is, amikor semmivé tesszük az ő kegyelmét, és jelen van akkor is, amikor kijövünk a sírboltunkból, s magához ölel, hogy életre vigyen. Könyörögjünk hát életért és feltámadásért. Amen. Mennyei édesatyánk, ha az emberek tudnák, hogy a te igéd élet és feltámadás, akkor a templomok és az utcák, a terek mind telve lennének, Urunk, mert az emberek mindent megtennének azért, hogy az élet az övék legyen. De meg kell, hogy valljuk, hogy a nagy hitető a sátán munkáját jól végzi, mert oly sokakkal elhiteti, hogy a legutolsó, amire az embereknek szüksége van, az Jézus Krisztus és az ő igéje. A reformáció hónapja felé elindulva, Urunk, magasztalunk téged azért, hogy ma is lehetséges visszatérni a forráshoz, ma is lehetséges a te igédet komolyan venni, s ma is lehetséges, Urunk, az, hogy igéd vezérlése által, családban, gyülekezetben elhengerítsük a köveket, és kimenjünk az ige fényére, és megláthassuk Jézus Krisztus dicsőségét. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te tudod most is, hogy mi van a szívünkbe, ismered jól a mi lelkünk indulatát, és számon tartod, Urunk, azt a sok kegyelmet, amit velünk eddig is megcselekedtél. Kérünk, Urunk, hogy áld meg életeinket, családjainkat. Kérünk, Urunk, hogy hordozd gyermekeinket, unokáinkat. Könyörgünk, édesatyánk, hogy vezérel gyülekezetünket, annak elöljáróit. Könyörgünk, Urunk, a presbiter választásért. Te eléd hozzuk, Urunk, a Jókai iskolát, óvodát, az igazgató választást. Urunk, mi itt szeretnénk lobbizni és közben járni mindezekért a dolgokért, mert a te kezedbe szeretnénk letenni, és könyörögni azért, hogy küldj megfelelő szolgálattevőket. Te küldd el, Urunk, mindazokat, akikre szükségünk van, és Urunk, küldj minket is azokhoz, akik felé szolgálnunk kell, Urunk. Kérünk téged, édesatyánk, hogy tedd kedvessé számunkra a szenvedőket, hogy ne elforduljunk tőlük, hanem feléjük tudjunk fordulni, és ha kell, tudjunk együtt sírni velük, mint hogy azt Jézus is tette. Kérünk, Urunk, azért, hogy add nekünk a tudást, hogy mi mindig tudatában legyünk annak, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és ahol halál van, ő tud hozni életet. Kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítója a betegeknek, vigasztalója, bátorítója a szomorkodóknak, gyászolóknak. Urunk, rád bízzuk napjainkat, óráinkat. Kérünk, hogy töltsd be bennünket az élettel és a feltámadással, önmagaddal. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.